Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztelésre készülve, így fennállva keressük ki és énekeljük 329. számú dicséretünk második versét. 329. számú dicséretünk második verse így kezdődik: Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Most azokat az igéket olvasom, amiben megparancsolta számunkra a keresztséget. És hozzájuk menvé Jézus szól a nékik mondván: Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Most két kérdést intézek hozzátok, jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőkhöz, azt kérvén, hogy lelkiismeretesen és hangos szóval feleljetek. Azt kérdezem először: akarjátok-e, hogy a kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztjén anyaszent egyháznak? Ha igen, felejétek, akarjuk. Azt kérdezem másodszor: ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga is önként tegyen vallomást a gyülekezet színe előtt a konfirmációban? Ha igen, felejétek, ígérjük. Gyertek, tegyünk vallást a mi győzedelmes hitünkről, mondjuk el a gyülekezettel együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el és könyörögjünk. Drága szerető mennyei édes atyánk, dicsőítünk, magasztalunk és áldunk az életért, ami a te döntésed és akaratod. Köszönjük ennek a kis ember gyermeknek is az életét. Úgy nézünk rá, mint a te ajándékodra, mint a te igenedre. Könyörgünk most családjáért, azokért, akikre rábízod, akik nevelik, akik vigyázzák, adj nekik bölcs szívet, ha tudják őt úgy vezetni, nevelni, hogy egyszer személyesen is megismerhessen, Urunk, téged. Köszönjük a keresztség titokzatos lehetőségét és valóságát. Pecsételd előtt most önmagad számára, kérünk. Neked mutatjuk be, neked ajánljuk fel, mert hisszük, hogy nálad van a legjobb helyen az élete. Könyörgünk, vigyázz rá, védő, óvó szereteted, kísérje őt, Urunk. Áld és szenteld meg, kérünk, amit most Jézus parancsára cselekszünk. Amen. Vegyük le a fejéről. Gyermek kereszt nevét kérem. Vivien, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Áldjon meg téged az Úr, hogy felnövekedj szüleid örömére, Anya Szent Egyházunk gazdagodására, és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Köszönöm, hogy elfogadni. A gyülekezet foglaljó helyet, és az Isten tisztelet végéig maradjunk is ülve. Így keressük ki 512. számú énekünket, és az első három versét énekeljük. Az 512. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással köszönjük meg jóságod, irántunk való hűséged, figyelmes szereteted, meg annyi jelét és ajándékát. Dicsőítünk téged, mert életnek beszéde van te nálad. Bocsáss meg nekünk, hogy mi úgy akarunk élni, hogy téged, aki az élet adója és őrzője, meggazdagítója és célba vivője is vagy, nem keresünk. Bocsásd meg, hogy élni akarunk az élet forrása nélkül, nélküled. Segíts nekünk most rád figyelni, tőled tanítottnak lennünk, és majd az Isten tisztelet végén áldottan hazamennünk. Köszönjük neked, ami Urunkért, Jézusért, hogy meghallgattad csendes imánkat. Ámen. Istennek igéjét a mai napra rendelt újszövetségi szent igeszakasz alapján olvasom, azaz a Márk evangélium a 15. részének első 5 versét. És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok a vénekkel és írástudókkal, és az egész tanács megkötözvén Jézust elvitték és átadták Pilátusnak. És megkérdé őt Pilátus, te vagy-e a zsidók királya? Ő pedig felelvén ezt mondta néki, te mondod. Pilátus pedig ismét megkérdé őt mondván, semmit sem felelsz é, ímé mennyi tanúbizonyságot szólnak ellened. Jézus pedig semmit nem felelt, annyira, hogy Pilátus elcsodálkozott. Kedves testvérek, ez a mai napra rendelt újszövetségi ige szakasz az igében, a Bibliában, a Márk evangéliumában, itt a 15. fejezet felett visel egy címet. És ez a cím így hangzik, hogy Jézus kín szenvedései. Nem csupán szenvedés történetről van szó, hanem Jézus kín szenvedései. Nos, kedves testvérek, a figyelmes ige olvasó azonban, aki ráadásul már ismeri is a Golgotai keresztre vezető jézusi szenvedésnek, kínszenvedéseknek hosszú sorát, minden igazságtalanságon és brutalitáson túl, ahogyan Jézust megfeszítik és megölik, láthat ebben a Jézus kínszenvedései bibliai leírásban egy egészen különös, és ebben a szörnyű helyzetben még csodálatra méltóbb vonulatot, mégpedig Isten szeretetét. Egyrészt végigvonul ebben a történetben az emberi kegyetlenség sokfélesége, de akinek van lelki látása is, az meglátja, hogy ugyanebben a történetben, ahol az ember kegyetlensége dominál, irgalmatlansága, gyűlölete, gyilkos hajlama, megjelenik egy másik vonulat is. Isten szereteté. Jézus szenvedés történetének a legcsodálatosabb jellemzője Isten szeretete. És ebben az esetben hadd fogalmazzam meg így, mégis szeretete. Annak ellenére, hogy az ember ilyen, mégis szereti az Isten. Igen, Istennek az emberek iránti szeretete Jézusban összpontosul, és a kereszt halálban eljut a végső céljáig. Jézus elmondott szavai, tanításai, az, hogy szerte járva jót cselekedett, mind-mind arról beszélnek, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. De testvérek, mindez, hogy mennyire szeret bennünket az Isten, a golgotai kereszt halálban csúcsosodik ki igazán. Abban, amit az evangélium így mond, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Micsoda feszültség ez, gondoljátok el, hogy egyrészt az emberi irgalmatlanság, másrészt az Istenen végtelen szeretete. Egy ugyanazon helyen, egy ugyanazon pillanatban, egy ugyanazon eseményben összetalálkozik. Ez Jézus kereszt halála. Ott az ember szívének számtalan kegyetlen vonása, és Isten szívének döntő vonása egyszerre találkozik. Micsoda feszültség. Kedves testvérek, én ma ebből a történetből igazán egyetlen egy dologról fogok szólni, de rendhagyó módon. Isten szeretetéről. Azért mondom, hogy rendhagyó módon, mert arra szeretném ma vinni a figyelmeteket, hogy a Biblia szerint mi nem szeretet. Ahogy ebben a történetben ellentmondások feszülnek egymásnak, az emberi gonoszság és az isteni jóság, úgy szeretném a negatív oldalról megközelíteni azt, hogy mi nem szeretet, hogy jobban lássuk, jobban értsük, hogy mi a szeretet. A legtöbb ember meg van róla győződve, a keresztény emberek különösen is, hogy ők jók. És a legtöbb keresztény ember alól is meg van győződve, hogy ő jézusi mérték, mérce szerint éli a szeretet parancsát. És valószínűleg nem csak a keresztény emberek, hanem az emberek döntő többsége szent meggyőződéssel van, hogy ő csupa szeretet. De nézzetek körül ebben a világban. Tényleg igaz ez? Hogy létezik az, hogy minden három házasságra két válás jut, ha csupa szeretet vagyunk? Hogy létezik, hogy tele vannak a börtönök, az idegelme osztályok? Hogy létezik, hogy számtalan házasság maga a pokol? Hogy létezik, hogy a gyerekeink közül oly sok tragikusan éli az életét, kimenekül apjától, anyjától minél messzebbre? Vajon jól látjuk magunkat? Azt mondja Pál apostol, hogyha pedig szeretet nincsen én bennem, semmi vagyok. Értitek? Semmi vagyok. Ezért döntő kérdés, hogy vajon milyen szeretet van bennem. A legtöbb ember erre azt válaszolja, hogy a maga módján. Csak hogy a Biblia szerint az nem bibliai szeretet. Abba belehal a feleségünk. Abba belehal a férjünk, abba belepusztul a gyerekünk, és elmenekül tőlünk. Az pokollá teszi a világot. Ezért fontos lenne ma ezen az Isten tiszteleten egy kicsit megérteni azt, hogy mi nem szeretet a Biblia szerint. Ezért három nemet fogok kimondani abban a reménységben, hogy felcsillan és láthatóvá válik a három igen, a nemmel való feszültségben. Nos, kedves testvérek, az első nem, mi nem bibliai szeretet így hangzik, a feltételekhez kötött szeretet, nem jézusi szeretet, mert a szeretetnek nincsenek feltételei. Ez az első nem. A feltételekhez kötött szeretet nem bibliai szeretet, mert a szeretetnek nincsenek feltételei. A szeretetnek vannak jellemzői. Ezt olvassuk az 1 Korintus 13-ban, a szeretet himnuszában. Vannak jellemzői. De a Biblia szerint nincsenek feltételei. Nos, segítek, mert talán első hallása nehéz ez a mondat. Nos, az emberek alapvetően két dologhoz, két feltételhez kötik a másik iránti szeretetüket, kimondva kimondatlanul. Az egyik szó, amihez kötik az emberek, hogy szeretlek, az az, hogy mert. Szeretlek, mert. A másik szó, amihez kötik az emberek a szeretetüket, mint feltételhez, az így hangzik, hogy szeretlek, ha. Na gondolkozzunk egy kicsit most a kettőn. Szeretlek, mert. Ími az első feltétel. Szeretlek, mert szép vagy. Szeretlek, mert jó vagy. Szeretlek, mert okos vagy. Mert fiatal vagy. Szeretlek, mert tetszel nekem. Mert kívánlak. Szeretlek, mert izgalmas vagy. Szeretlek, mert érdekes vagy. Szeretlek, mert vonzó ember vagy. Szeretlek, mert sikeres vagy. Szeretlek, mert árad belőled az erő. És ezt a sort hosszan folytathatnám. Szeretlek, mert. Mi a baj ezekkel? Azt, testvérek, hogy ez mind múló és egyszer elmúló dolog. Egyszer elmúlik a szépségünk. Hát ha azért szeretlek, mert szép vagy, mi lesz, ha már nem vagy szép? Ha azért szeretlek, mert kívánatos vagy, mi lesz, ha már nem vagy az? Szeretlek, mert okos vagy, de már nem vagy az. Szeretlek, mert sikeres voltál, de már nem vagy az. Szeretlek, mert. És hogyha a feltétel elmúlik, akkor mi van? A társam csereszabatos? Le kell cserélni? Szeretlek, íme a feltétel. Mert. A másik szeretlek, ha. Szeretlek, ha megváltozol. Szeretlek, ha másmilyen leszel. Szeretlek, ha másként gondolkozol. Szeretlek, ha másként beszélsz, ha másként öltözöl. Igazodj. Hozzám. Szeretlek, ha olyan leszel, mint, ahogy én szeretném. Szeretlek, mert, szeretlek, ha, és ha a feltételek elmúltak, már nem szeretlek. Amiért szerettelek, az elmúlt, ezért már nem szeretlek. Testvérek, a bibliai szeretetnek nincsenek mertjei. Nincsenek a bibliai szeretetnek feltételei. És a bibliai szeretetben nincs ilyen, hogy ha. A bibliai szeretet olyan valami, aminek nincs magyarázata. A bibliai szeretetnek ez a lényeg, hogy szeretlek, mert szeretlek, de nem tudom megmagyarázni, hogy miért. Van ebben filosz, erosz, szexus, minden van, de ezeknél több. Meg más. Ez mind kell a szeretetben. De a szeretet nem ez. A szeretet nem ennyi. Nem filia. Nem erotika. nem szex, ez mind része, de nem ez. Nem tudom megmondani miért. Szeretlek, mert szeretlek. Nem akkor szeretlek, ha megváltozol, hanem úgy szeretlek, hogy megváltozz. Úgy szeretlek, hogy megváltozz. Úgy szeretlek, hogy kiszeressem belőled azt, ami fáj, ami nem lenne jó, ha így maradna. Ha feltételekhez kötöd a másik iránti szeretetedet, ha ez él benned, szeretlek, mert, szeretlek, ha, és az elmúlik, akkor ott marad a rom életünk, vagy a másik rom élete. Minden feltételhez kötött szeretet elmúlik. Kihűl. Figyeljük csak Isten szeretetét. Úgy szerette Isten ezt a világot. Nem mondja meg, hogy miért. Csak azt, hogy mennyire. Nem mondja az ige azt, hogy azért szereti Isten ezt a világot, mert jó. Mert ha ehhez kötni az Isten, akkor világ már nem lenne. Mert a világ minden csak nem jó. Nem azért szereti Isten ezt a világot, mert megérdemli. Nem azért szereti Isten az embert, mert megérdemli. Ezért, amikor Isten szeretetéről beszél a Biblia, akkor nem mondja azt, hogy miért. Csak azt, hogy úgy szerette Isten ezt a világot. Olyan nagyon szerette Isten ezt a világot, benne az embert. Olyan végtelenül szerette, és nem mondja meg, hogy miért. Mert Isten szeretetének nincsenek feltételei. Mondjátok meg, ha Isten csak azt szeretné, aki jó, kit kéne szeretnie? Ha csak azt szeretné, aki igaz, kit lehetne szeretnie? Ha csak azt szeretné, aki tiszteli őt, vagy hisz benne? Ki maradna Isten szeretetének tárgya? De az Isten szeretete nem olyan, mint az emberé. Mi azt mondjuk, hogy szeretlek, mert. És szeretlek, ha. Isten meg azt mondja, nagyon szeretlek. Úgy szerette Isten ezt a világot. És nincs feltétele Isten szeretetének. Isten csupán azt kéri tőlünk, hogy ezt elhiggyük. Csak ennyit kér. Feltétel nélkül szeret, és csak ennyit kér, hogy ezt higgyem el. Isten ugyanis nem akar mást velünk a szeretetén keresztül, mint hogy kiszeressen bennünket a bűnből, a kárhozatból, a halálból, az elveszésből, és minden szeretetlenségünkből, hogy kiszeressen belőle. A krisztusi szeretetnek nincsenek feltételei. Kevés, ha csak azt tudod mondani valakinek, szeretlek, mert. Kevés, ha csak annyit tudsz mondani, szeretlek, ha. Milyen jó, hogy Isten ilyet soha nem mond. A második nem így hangzik. A bibliai szeretet nem elvárása valaminek, hanem adása. A bibliai szeretet nem elvárása, hanem adása a szeretetnek. Persze tudom, mindenki vágyik a szeretetre, hogy őt szeressék, hogy kapjon szeretetet. Testvérek, a szeretet sokkal inkább annak adásában lesz lelket építő, örvendeztető élmény, majd erő. Mennyei kincsé az adott szeretet lesz. Miközben arra vagyunk berendezkedve, hogy kapjam, hogy szeressetek engem. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy folytatódik, hogy az ő egyszülött fiát adta. Adta. Isten a maga szeretetét is abban mutatja meg, hogy ad. Ad. Testvérek, aki örökös szeretet elvárásban él, az mindig boldogtalan lesz. És én nagyon sok ilyen boldogtalan embert ismerek. Mindig azt várja, hogy őt szeressék, és körülnéz, és panaszkodik, és azt mondja, nem értem, hát nem szeret a gyerekem, nem nyitja rám az ajtót az unokám. Nem értem, miért nem szeretnek engem az emberek, mikor én csupa jóság vagyok, én csupa szeretet vagyok, érthetetlen. Hány ember megkeseredik, begubózik, vádolja Isten, s vádol embereket, mert őt nem szeretik. A bibliai szeretet nem várása a szeretetnek, hanem adása a szeretetnek. És aki meri adni a szeretetet, az a legváratlanabb élethelyzetekben gazdagon kapja a szeretetet. Aki pedig mindig elvárja, hogy szeressék, az duzzogó boldogtalanságba fogja leélni az életét. Duzzogó boldogtalanságban. Kedves testvérek, Jézusról följegyezték az evangéliumok, hogy az egész életét úgy töltötte, hogy járta az utcákat, a tereket, a zsinagógákat, falvakat és városokat, ment az emberek közé, hogy szeresse őket. Nem bújt el az emberek elől. Nem zárkózott be, hanem az emberek közé ment. Mert szeretni csak a harctéren lehet. Kint az úgynevezett rossz emberek között. Csak ott. Otthon csak duzzogni lehet. Csendben vádaskodni és panaszkodni. Szeretni kint kell. Az emberek között. És nem elvárni, hanem adni. Persze tudom, testvérek, hogy a szeretet az mindig önkorlátozás. Az igazi szeretet mindig veszteséggel, lemondással és áldozattal jár. És az embereket szeretnék megspórolni. Igenis, szeretni azt jelenti, hogy korlátozom önmagam. Hogy lemondok. Hogy tudok hátralépni. Hogy tudok vesztes lenni. Az igazi szeretet csak áldozatok árán valósul meg. Anélkül nem. Csak áldozatok árán. Anélkül nem. És mondom az utolsó nemet, hogy az igen ragyogjon igazán. A bibliai szeretet jellemzője, hogy nem ítél, nem lesújt, nem lehúz, nem lenyom, hanem emel. A bibliai szeretet egy emelő szerkezet. A legnagyobb mélységből is képes fölemelni egy emberi életet a bibliai szeretet. És semmi nem tudja fölemelni az emberi életet igazán, csak a bibliai szeretet. Semmi. Hogy mondja az ige? Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem milyen legyen? Örök élete legyen. Egész az örök életig emel Isten szeretete. A szeretet emelő szerkezet. Kedves testvérek, ezen sokat gondolkoztam, hogy hogy is történik ez. Hogyan képes arra a szeretet, hogy fölemelje az embert, a másik embert? És megértettem, hogy kizárólag a bocsánat által. A bocsánat által. És a szereteteink ezen a ponton buknak meg, és jutunk csődbe, szeretett tantárgyban, a megbocsátásban. Ahogy el tud fogyni a bocsánatunk annak, akit szerettünk, és aki látszólag lopta és tékozolta a szeretetemet. Hogy el tud fogyni az, hogy még mindig megbocsássak? 77-szer, 7-szer is, ahogy Jézus mondja Péternek. Aki megkérdezi, hogy hányszor lehet én ellenem vétkezni, és nékem megbocsátani, még 7-szer is, mondja Péter. Jézus azt mondja, nem Péter, nem. Még 77-szer, 7-szer is. Testvérek, Isten bocsánatáról van itt elsőrenden szó, aki adja minden megbánt és elhagyott bűnünkre a bocsánatot. Ezt elmondom még egyszer, mert sokan azt hiszik, hogy ez automatizmus. Istennek az a dolga, azért Isten, hogy megbocsásson. Isten minden megbánt és elhagyott bűnünkre bocsánatot ad. Magyarul nem elég azt mondani, hogy nagyon sajnálom, de holnap is szájon verlek. Egyébként nagyon-nagyon sajnálom, amit elkövettem ellened, de holnap is számíthatsz arról, hogy utállak. Nagyon sajnálom, ami történik, de holnap ugyanez fog történni. Minden megbánt, és elhagyott bűnre van bocsánat Istennél. Ami bűnt visszaszedegetsz, az éget tovább. Jó dolog, ha megbánod, minden ott kezdődik. Bocsáss meg, Uram, az én vétkemért. De ha nem hagyod el, akkor hiába kérted a bocsánatot. Az a bűn veled jár és terhel. Kedves testvérek, Isten nem felejti el a megbocsátott bűneinket, de soha többé nem említi. Ez a mi szokásunk, hogy mi úgy bocsátunk meg, hogy holnap után a másik fejéhez verjük. Ma azt mondom, nem haragszom rád. Aztán egy veszekedésbe 5 év múlva visszamondom. Azt mondjuk egymásnak, hogy megbocsátottam neked, de eleven sebként itt van a lelkemen, és bár mikor, ha eljön a pillanat, kilövöm. Ez nem bocsánat. Isten nem felejti el, amit megbocsátott nekünk, de nem említi soha többé. Jézusért nem felejti, mert Jézusnak meg kellett halni a bűneimért a kereszten, és Jézusért nem említi meg többé, és ő érette, nem emlékeztet rá. Kedves testvérek, végül ez annyit jelent nekünk a mindennapi élet gyakorlatunkban, felejtsd el az ellened elkövetett vétkeket. Felejtsd el. Szeretett himnuszában így van ez megírva, ne ródd fel a gonoszt. Ugye felróni valamire, felírom, hogy el ne felejtsen véletlenül se, hogy mit követett el ellenem. Felírom. Az ige meg azt mondja, hogy ne ródd fel, ne írd fel. Felejtsd el. És ne említsd többé. Engedj el minden adósságot, amivel tartoznak neked szerinted az emberek. Ahogy a Golgota keresztjén Isten eltépte az emberek adós levelét, hogy ne tartozzon senki neki. Tépd el az adós leveleket. Akármennyire fáj is. Egy dolog még fájdalmasabb, őrizni őket és időnként elővenni, és megnézni. Ki tartozik nekem? Házastársi hűtlenséggel? Hazugságokkal? Lopással? Szeretetlenséggel? Itt vannak az adós levelek. Rakom őket évek hosszú sora óta. Tépd el, bátran tépd el. Amíg élsz, boldogtalan, keserű ember leszel, ha őrzöd az adósságleveleket. Engedj el minden adósságot. Milyen jó lenne egyszer így hazamenni a templomból. Nem tartozik nekem senki. Minden ellenem elkövetett vélt, vagy valós bűnt, vétket elengedtem. Fogod az adós levelet? Viszed haza, jó kibélelve a zseb, de akkor minek jövünk templomba? Akkor miért vagyunk kíváncsiak arra, hogy Isten mit mond? Ha utána úgy is úgy döntök, ahogy én akarok. A bibliai szeretet nem ítél, hanem emel. Emelni pedig úgy tud, hogy megbocsát, és soha többé nem említi fel. Jézus szenvedés története erről szól. A szerető és megbocsátó Istenről, aki emberi gonoszságok közepette és ellenére is szeret téged is. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, és most írd ide a neved, bátran életedbe először talán. Mert a világ te vagy Istennek, meg én. Úgy szerette Isten Takaró Tamást, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nincs Isten szeretetének semmilyen feltétele. És látod, Isten mit akar? Emelje az életedet. Hittel mindez rád nézve is igaz. Te meg eldöntöd. Kell. Vagy ahogy eddig se kellett, ezután se kell. Én meg azt mondom, dönts végre jól. Megteheted itt és most, csendben, ott, ahol ülsz. Mert nincs feltétele Isten szeretetének. Imádkozzunk. Köszönjük, Atyánk, hogy Te ilyen vagy. És köszönjük, hogy olyan régóta keresgeted az életünket, kopogtatsz kereszttel, bajjal, könnyel, örömmel, hogy elmondhasd, mennyire szeretsz bennünket. Hogy elmondhasd egyen-egyenként, hogy én vagyok a Te szívügyed. Bocsáss meg, Urunk, ha éppen feléd nem fordulunk, aki önzetlenül igazán szeretsz bennünket. Könyörülj meg rajtunk, hogy az a szeretet megszülethessen a mi szívünkbe is, amiben gyönyörködik a Te szemed, amelyik könyörülő és irgalmas, megbocsátó a másik ember felé, ami hasonlít a Tiédhez, ahogy Te fordulsz felénk. Munkáld a Te ígéddel és szent lelkeddel, hogy ne a magunk módján szeressünk, hanem a Te módodon. Segíts nekünk ebben, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanított bennünket, az övéit. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Hallgassátok meg a hirdetéseket, testvérek! Hirdetem a Reformátusok lapját és az iraterjesztés szolgálatát. Jelentem, hogy jövő heti gyülekezeti alkalmainkat a nyári menetrendben tartjuk. Az örömszülők és a házasulandó fiatalok együtt szeretettel hívjuk az egész gyülekezetet ifjú Takaró Tamás és Marcsa Anna házasságkötésének megáldására 2013. 8. hó 23-án, tehát a Reánk következő héten, pénteken 16 óra 30-ra ide a templomba, majd az azt követő szeretet vendégségre. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a magyar himnusz éneklése előtt, 200. dicséretünk első és utolsó, első és hatodik verseit énekeljük. Az első vers így kezdődik, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.